Naprakész. Szerkeszti Kis Csaba.
Október első hétfő délutánján 5 óra 10 perckor nagy szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat. A mai műsorban ismét Marosvásárhelyre koncentrálunk, mert hogy parázsvitás városi tanácsülés volt egy hónap kihagyás után. És hát úgy néz ki, hogy ha pénz áll a házhoz, akkor sincs nyugalom itt Marosvásárhelyen. De hogy miért van, miért alakult ki ez a helyzet, és a város költségvetés kiegészítését mire használja fel az önkormányzat, mire kéne felhasználja az önkormányzat a városi tanács csütörtöki ülése döntése kapcsán. Nos, ezekről beszélgetünk a mai műsorban vendégünkkel, Herman Márk Krisztiánnal, a Szabad Emberek Pártja, a POL városi tanácsosával. Köszöntöm itt a stúdióban, és köszönöm, hogy elfogadta meghívást.
Jó napot kívánok, köszöntöm a kedves rádióhallgatókat is. Szívesen jövök Önökhöz bármikor is, igényt tartanak rá.
Önök is bekapcsolódhatnak a mai Naprakész műsorba, hogyha hívják a 0265 22 20 22-es és 0365 42 44 34-es telefonszámokat. SMS-t írtak a 0740 274 1-6-5-ös számra, vagy pedig elektronikus levelet, e-mailt a naprakész@marosvasarhelyiradio.ro címre. Mondom, hogy egy hónapos szünet után, mert hogy augusztusban nem volt tanácsi ülés, szeptember 28-án csütörtökön parázs vita alakult ki a költségvetés kiegészítése kapcsolatban, és talán egy vagy két nappal korábban tartottak egy szintén elég kemény hangú sajtótájékoztatót Önök, a Szabad Emberek Pártja frakciójának tagjai, amelyben fontos lépéseknek a megtételéről tájékoztatták a közvéleményt. Most talán akkor vegyük figyelembe, és vegyük sorba a témákat, tehát költségvetés kiegészítés, mégis parázs vita alakult ki. Úgy értesültem, hogy a szakbizottságoknak már volt egy elfogadott tervezetük, mégis újabb módosító javaslatokat tettek közzé, nem csak Önök, hanem a kollégák is. Ezzel elhúzódott a vita, és hát végső soron a döntés értelmében egyik módosító javaslatot sem vették figyelembe, hanem az előzetes első változatot fogadta el az önkormányzat. Tehát, kedves Krisztián, miért alakult ki ismét ilyen heves vita költségvetés kiegészítéssel kapcsolatosan, és mennyi pénzről volt szó, mennyi pénz újraelosztásáról ezen kiegészítés kapcsán?
Hát nagyobb összegekről beszélünk itt, konkrétan a legfőbb tétele, ha mondhatom így, ennek a költségvetés kiigazításnak pont a társult sportklubokra szánt összegek lenullázása volt egyébként, minek után a megyei kormányhivatal, a prefektus konkrétan megvétózta és egyben megtámadta a közigazgatási bíróságon azokat a városi tanácsi határozatokat, amelyekkel már a régi rossz gyakorlat szerint több millió lejes tételeket ítéltek meg ezeknek a sportkluboknak. Érkeztek ugyanakkor a központi költségvetéstől is további kiegészítő összegek, amelyek általában a begyűlt áfából vagy a begyűlt adókból kerülnek visszaosztásra, és természetesen ezeket az összegeket ilyenkor meg kell ítélni különböző célokra úgy, hogy, lehetőleg az év végéig, december 31-éig bezárólag el is, december 31-ével bezárólag el is költsük a lehető legméltányosabb, legigazságosabb és legnemesebb célokra, hogy fogalmazza képletesen. Na már most itt az történt, hogy valóban volt egy bizonyos változat a szakbizottságokból, de a szakbizottság, az emberek nem tudnak alapvetően egy dolgot a szakbizottságok munkával kapcsolatosan, és pedig az, hogy arról van szó, hogy a szakbizottságok munkája konzultatív jellegű. Ott általában bizonyos kérdésekben kialakulhat ugyan egy konszenzus, de mindettől függetlenül még nem tagadható meg egyik városi tanácsosnak sem azon joga, hogy a tanácsülésen, a plénumban vitára bocsásson és szavazásra bocsásson különböző módosító indítványokat. Végső soron mi a tanácsüléseken döntünk. És a szakbizottságokban most sem volt teljes konszenzus egyébként azt a végső változat tekintetében, ezért értelemszerűen a tanácsosok, több tanácsosok egy része módosító indítvány benyújtásának lehetőségével élt a plénumban. És Radu Balázs kollégám javasolt például 750 ezer lejt didaktikai segédanyagokra óvodákban, ami egyébként egy premier volt Marosvásárhely tekintetében, további 480 ezer lejt különféle leltári eszközökre az iskolákban, valamint 70 ezer lejt ágyneműre és bútorzatra a bölcsödékben, ugyanis a bölcsödékben eléggé síralmas a helyzet jelen pillanatban. Nemrégiben kaptam én is néhány fényképet, ahol már ilyen régi kincstári 30-40 évesnek mondható matracokon alszanak ma is a gyermekek. Itt az történt a tanácsülésen egyfelől, hogy Csiki Zsolt tanácsos kollégám felkarolta ezt az ügyet, és még rá is pluszhozott, rátronfolt még 250 ezer lejjel. Megszólalt továbbá Sebastian Puy tanácsos kollégám, aki szintén hasonló képpen elsődlegesen iskolák számára nyújtandó nagyobb támogatás tekintetében fogalmazott meg egy módosító indítványt. Aztán ez az egész ügy, hogy időzélesen használjam a szót, ott lett elszabotálva, amikor az RMDS frakcióvezetője, magyar jelölt tanácsos kollégám olvasott fel nagy hirtelen 10 olyan módosító indítványt, amelyek hallatán nem tudom, finoman kifejezve magamat, egyrészt padlót fogott mindenki, másfelől pedig eléggé nyilvánvaló volt, hogy olyan jellegű módosító indítványokról beszélt, amelyek mintha csak a polgármester személyes tanácsadója Claudio Major úr fogalmazta volna meg ezeket, hogy mondjak néhány példát. Dacára annak, hogy lenullázták és kvázi érvénytelenítették a négy társult sportklubra szánt összegeket a prefektúra vétója nyomán, ő mégis további több százezer lejes, vagy összegezve több millió lejes tételt javasolt a sportklubok finanszírozására, javasolt továbbá 500 ezer lejt az ifjúsági ház, az Emelinesco ifjúsági ház teraszának felújítására, ezt azok után, hogy egyébként abba az úgynevezett adminisztrációsi turizm Kft.-be pakolták át mind a Vikend telepi vendégházat, mind pedig az Eminescu házat, és úgy gondolom, hogy ebben az esetben az a minimum, hogy önálló gazdálkodás révén kitermelt összegekből újítja fel a cég ezeket a...
Ezek nem a polgármesteri hivatal felhatóság alatt vannak?
De igen, csak itt egy érdekes történet van megint a háttérben, mert a városi tanács hatáskörébe tartozik ugyanez a cég, de ezen cég felett nekünk mondhatni semmilyen ezen cég tevékenységére semmilyen konkrét rálátásunk eddig nem volt, mióta megalakult, és mindenki tudja egyébként, hogy szintén a polgármester személyes tanácsadójának egyik, fogalmazok úgy, strómanja került ennek a cégnek az élére, és hogy valójában semmi másról nem szól a történet, mint bizonyos érdekcsoportoknak az etetéséről és itatásáról közpénzből, sportklubok, különféle társadalmi csoportok, meg különféle embereknek az érdekeit szolgálja ez a történet, és ma sem látom egyébként, hogy mi haszna származott volna a városnak ebből a tranzakcióból. Na már most, hogy megértse mindenki, miután sorban felolvasták ezeket a módosító indítványokat, és eltöltöttünk körülbelül egy órát csak ennek a tételnek a megvitatásával, amikor szavazásra bocsátották a költségvetést. Ennek van megint egy rendje. Előbb szavazásra bocsátják az eredeti tervezetet. Ezt a sok módosító indítvány benyújtása után eredetileg a tanács el kellett volna utasítsa. És akkor jöttek volna sorban a módosító indítványok tekintetében a szavazások egyenként. Na már most az történt, hogy a tanács miután...
Többsége?
tanács többsége, ha jól emlékszem, konkrétan 16-os szavazat többséggel a 23-ból, mégis megszavazták az eredeti változatot. Ez annyit jelent, hogy miután ígértek fűt, fát, havat, és hogy mekkora nemes cselekedeteket hajtanának végre, hogy adjunk az iskoláknak, óvodáknak, bölcsödéknek pénzt, valójában saját maguk ellen cselekedtek a tanácsos kollégáim a szavazáskor, ezért konkrétan elestek ezek az összegek, és elálltak az eredeti szándékukra.
Na, várjunk egy picit, mert végül is a végső döntés kapcsán én úgy értettem, hogy az iskolák is kaptak támogatást, a bölcsödes óvodák is kaptak.
Természetesen?
Itt most beharangozott leasingelésre szánt busz mennyiség az megduplázódott.
Egyedül
a sportklubok nem kaptak semmit. Nem értem, hogyha van egy prefektus által kezdeményezett és bíróság által megerősített végleges döntés, akkor egyáltalán hogy lehet ilyen irányba javaslatokat tenni? Kettő. Mi lesz a hagyományos és egyesek közülük nagy múltra visszatekintő profi sportklubokkal, mert ilyen formán tudjuk, azt halljuk nap mint nap, hogy mint, na jó, a labdarúgó csapat házatájékán ott nagyon nagy bonyodalom van, de kosárlabda, teremfoci, röplabda, női, férfi csapatoknak a helyzete kilátástalanná vált, értékes játékosok hagyják ott a klubokat, úgy tűnik, hogy végképp megpecsételődött a sorsuk, tehát megszűnik a profi sport a Marosvásárhelyen?
Meglátásom szerint nem. Egy picit visszakanyarodva az elejére az ön által elmondottak tekintetében, valóban ítéltünk meg összegeket az iskolákra, óvodákra, bölcsödékre. Itt most egyszerűen arról szólt a történet, hogy ennél, hogy az eredetileg eltervezett összegeknél nagyobb összegeket adjunk. Tehát ez körülbelül olyan volt ez a történet, mint amikor az ember befizeti az előleget egy leasingautóra 25%-ot, aztán elmegy, átveszi a kocsit, és az első dolga az, hogy fog egy csákányt, és azt szétveri. Hogy éljek Rádó Balázs tanácsos kollégám által használt hasonlatta. Ami a sportklubokat illeti, meglátásom szerint van reális esély arra, hogy rendet rakjunk a saját házunk táján. Ez egy nagyon komplex és összetett kérdés. A sportot elsősorban azok verték szét meglátásom szerint, és azok tették tönkre, akik éveken keresztül dacára annak, hogy több tízmillió lejes összegeket pumpáltak bele ezekbe a társulásokba, a rossz gazdálkodás, a menedzsment deficit, a koncepció hiány, és végső soron ki tudja még hány törvénytelen ügylet végett is, amelyek miatt egyébként már indultak el büntető perek. Ma ismeretes, hogy milyen helyzettel kell szembenézzenek ezek a sportklubok. Mi erre vonatkozóan tettünk is le egy tanácsi határozattervezetet, amelyben azt javasoltuk, hogy szüntessük meg végre a rákfenéjét ennek az egész problémának, és pedig mondjuk fel ezeket a társulási szerződéseket, és mivel hogy fel vannak függesztve amúgy is a prefektúra által megfoganatosított lépések nyomán a támogatások kifizetése, tehát ez felfüggesztésre került, akkor van két opciónk. Az egyik az, hogy ülünk ölbetett kézzel, és hagyjuk a sportklubok vezetőit tovább sopánkodni és panaszkodni, hogy a Istenem, mi lesz ezután, vagy pedig konstruktív módon irányítjuk rá ezt az energiát arra, amit meglátásunk szerint már rég meg kellett volna tenni. És pedig azt kell tennünk, hogy egy hosszú távú, átlátható, tisztességes, méltányos, igazságos kritériumrendszer mentén alkossunk meg egy olyan egységes szabályrendszert, amely révén minden sportágazat és minden sportklub azonos feltételek és azonos szabályok mentén juthatnak hozzá támogatáshoz a városkasszából, konkrétan a marosvásárhelyi adófizetők pénzéből. Erre vonatkozóan létezik egyébként már több jó példa is Romániában, hogy egyet mondjak, Nagyszebem városa, ahol Nagyszebemben a sportra megítélt összegeket pont egy ilyen szabályrendszer mentén ítélik meg, és azt csak ki szeretném hangsúlyozni, ha már élsportról beszélünk, hogy az FC Hermannstadt futballcsapat, amely a második ligában jelen pillanatban tudomásom szerint az első helyen van, valamint az egyetemi kosárlabda csapat Nagyszebemből, ez a kettő együtt elviszi a sportra szánt támogatásoknak 40%-át. de még mindig egy tisztességes, átlátható szabályrendszer mentén történik ezeknek az összegeknek a megítélése és kifizetése. Ők pont egy nagyon jól felépített pályázat révén tudták megmagyarázni és megindokolni, hogy a többiekhez képest miért van szükségük nagyobb támogatásra, tekintettel például pontosan arra a teljesítményre, amit eddig nyújtottak, és a még nagyobb teljesítményre, amit nyújtani szeretnének. Arról még nem beszéltünk, hogy most már országos szinten kezdik egyre inkább elutasítani és konkrétan felszámolni ezeket a társulásokat több településen, pontosan amiatt, mert a gazdasági versenyhivatal állásfoglalása szerint, ahogy ez egyébként legutóbb szeptember 12-én történt most Temesváron, kimondták, hogy közpénzből megítélni 5 millió lejt a Poli Temesvár futballklubnak egy ilyen társulás révén szembe megy a tisztességes verseny szabályaival, amelyek egyébként törvényben vannak rögzítve. Ez azt jelenti, hogy egy olyan profi futballklub, amely egyébként egy versenyszférában kell megállja a helyét, és konkrétan nem csak a pályán zajlik a verseny a gólokért az alatt a 90 perc alatt, hanem verseny zajlik a piacon szponzorokért, játékos transzferek tekintetében, reklámszerződésekért, stb. Tehát konkrétan a versenyszabályok alá eső gazdasági tevékenységről beszélünk, hogy egy ilyen támogatás megítélése kvázi állami segítségnyújtásnak minősül. Na rakjuk ezt össze akkor ugyanígy Marosvásárhelyen, hova tovább, például a kokáért az Ászia esetében, ahol, mint tudjuk, csődeljárás indult az Ászia ellen, felszámolási eljárás. Van az Ásziának
fizetésképtelenség.
Csődeljárás még nincs. Csődeljárást indítottak-e? Tehát konkrétan csődöt kértek, most jelen pillanatban abban a stádiumban vannak, hogy egyelőre jóvá van hagyva a rendezési tervük. De én nem látom annak lehetőségét, hogy az ASZIA a jelen pillanatban meglévő 7,7 millió lejes adótartozását az adóhivatal felé miként rendezhetné, valamint a városkassza felé meglévő 562 ezer lejes tartozását, és mi kvázi egy fekete lyukba pumpálnánk továbbra a közpénzt, amely csak nyelni a pénzt, de még mindig nem látná senki a fényt az alagút végén, és valami kevés eséllyel tudnának ők abból az állapotból, abból a helyzetből kilábalni, amit, mint ismeretes, különféle helyi szereplők, politikusok, egyéb ügyeskedő személyek idéztek elő pont az elmúlt néhány év rossz és helytelen gazdálkodása és menedzsmentje nyomán.
Most nagyszabban nem hasonlíthatjuk össze. Egyébként, ha visszagondolunk, akkor néhány 4-5 évvel ezelőtt még volt mind a labdarúgó bajnokságban, mind pedig a kosárlabda bajnokságban második helyezett csapatunk. Úgy mond, hogy jutottak ide ezek a csapatok a jelenlegi helyzetbe, azt nem tudnám megmondani. De hát ebben az országban változnak a dolgok, tehát azért itt is voltak eredmények, és volt teljesítmény, viszont most már mi ez a helyzet?
Szerkesztő úr, azok a személyek, akik egyébként tönkretették ezeket a csapatokat, vagy hogy még nyomatékosabban kifejezzem magam, a földbe döngölték őket. Ma ugyanazok az emberek pózolnak a megmentők szerepében. És igenis vádolom őket, és ez egy személyes állásfoglalás, vádolom őket elsősorban. Ez egy politikai állásfoglalás, meg egy emberi állásfoglalás, szigorúan a saját nevemben. Vádolom őket azért, mert a marosvásárhelyi embereknek eladtak elsősorban egy hamis lokálpatriotizmus és hamis büszkeség illúziót, azt táplálva bennük, hogy Marosvásárhely jó hírnevét csak úgy lehet erősíteni, hogyha mi folyamatosan milliókat vagy tízmilliókat herdálunk el idézőjelesen teljesítménysportra. Az Ászia ügyben egyébként bizonyíték van, hát bírósági szakaszban van a Hargita megyei törvényszéken jelen pillanatban az az ügy, ahol 9 vádlottal szemben fogalmaztak meg hivatali visszaéléstől kezdve korrupciós bűncselekményeken át egészen pénzmosás vágyát fogalmazták meg vele.
De tárgyalás még nem volt, úgy tudom.
De már zajlik a tárgyalás, a gyanúsítottak egy részét kihallgatták, és következik a másik részének a kihallgatása is. De vannak egyébként az országban, például a Kokáért Ploiestján már jogerős ítéletek nagyon hasonló ügyekben, vagy mondhatni a búzaui esetet is, a Gloria Buzau finanszírozásának esetét, ahol egyébként már olyan jogerős ítéletek is vannak, hogy 6,5 éves letöltendő börtönbüntetéseket szabtak ki a vádlottakra. Én úgy gondolom, hogy
Marosvásárhelyen sem fogjuk megúszni, és hogyha a városnak hírnevet hozott ez az egész társulási szerződések révén folytatott sportfinanszírozás, az elsősorban egy rossz hírnév volt pontosan a már elindított büntetőeljárások miatt. Én úgy gondolom, hogy ezt nem kell folytassuk és a végsőkig feszíteni a húrt, hanem igenis a marosvásárhelyi sport az a marosvásárhelyi embereké. Én is magaménak vallom. És akkor azt mondom, van egy metaforám erre, a Szent Triumvirátus értelmében egy, merjük végre magunkénak vallani az erdőt, és ez az erdő, ez a marosvásárhelyi sport, írtsuk ki a túlnőtt bozótot és gaznövényt, de vigyázat nem bántani az épp fákat, és eljön az újraültetés ideje.
Ez nagyon jól hangzik, kedves Krisztián, csak a közvéleménybe úgy jön ki, a közvélemény elé úgy jön ki, hogy hát a pólus frakció tagjai azok, akik meg szeretnék teljesen szüntetni a teljesítménysportot. Marosvásárhelyen megmenthető-e a teljesítménysport? És akkor beszéljünk a személyes, tehát személyes támogatásról. Azt tudom, hogy ilyen tekintetben támogatókra itt Marosvásárhelyen, és akkor utaljunk vissza Nagyszebenben, mert a két helyzet nem összehasonlítható, mert Nagyszeben az jóval magasabb szinten áll gazdasági szempontból, mint Marosvásárhely, főleg az utóbbi két év tapasztalatait levonva. Megmenthető-e a teljesítménysport az ilyen licitekkel és támogatással, mint amint ön is végrehajtott a tegnapi nap folyamán?
Ez csak egy apró elem az összes.
Tehát ezért szurkolói licitről volt szó. Ön megvásárolt egy egyes számú mezzét a Maros KK-nak, a sport, a kosárlabda csapatnak.
És a vele járó éves bérletet, igen.
És lemondott az egyes mezről.
A mezről nem mondtam le, hanem egy még nemesebb célra ajánlottam fel, és pedig ezen a liciten részt vett egy bizonyos B. László nevű úriember, aki egy szurkolói baráti kör nevében licitált. Ők össze akarták dobni a pénzt erre a mezre, és a szurkolók akarták konkrétan ezt a mezt maguknak, és én ezt egy nagyon értékelendő dolognak tartom, és úgy gondolom, hogy ha valaki megérdemli az első számú mezt, elsősorban a szurkolótábor. És ezért nekik fölajánlottam. Hova tovább, én azt is elmondtam mind a Marosi Kosárlabda Klub vezetőjének, Béres Lóránnak, mint pedig Kádár Zoltánnak, a szóvivőjüknek, hogy én nem az egyes számú mezt, hanem az 1111-es számú mezt szeretném magamnak. Ugyan azt a számot, amennyiért egyébként én ezt a csomagot meglicitáltam, pontosan annak szellemében, hogy ösztönözzem mind a marosvásárhelyi kosárlabda szerető szurkolókat, mind pedig a marosvásárhelyi vállalkozói szférát, hogy ott van még előttem 1110 másik mez, vagy 1109, hogyha felajánlottam már az egyes számot a szurkolóknak, és szíveskedjenek az idény első felében mindezt az 1109 mezt a lehető legrövidebb időn belül megvenni, nem feltétlenül azon a 160 lejes reális áron, hanem adott esetben 500-600-800 lejekért, vagy 1111 leért, amennyiért én vettem meg. És garantálom, hogy amennyiben összefognak mind a szurkolók, mind pedig a vállalkozók a Marosi Kosárlabda Klubért, akkor rövid, ha nem is rövid, de középtávon a klubnak a problémái megszűnnek. Hova tovább, azt is elmondtam egyébként, hogy nem azt mondtam soha, hogy ne adjunk közpénzből támogatást ezeknek a kluboknak, hanem elismétlem magam, azt mondtam, hogy akár csak Nagyszebenben, vagy hogy ne csak Szeben példájával éljek, ott van, meg fognak lepődni, ha kimondom, Botosány megyei jogú városnak a példája. Ott is van egy első ligás futballcsapatuk, és szintén pályáztatás útján ítélik meg ezeket a finanszírozásokat. Én ösztönöztem egyébként a klubvezetést is arra, hogy már mostantól kezdjenek el egy színvonalas, tartalmilag és pénzügyi tervezésben a lehető legapróbb részletekig profin megalapozott pályázatot összeállítani, és felkészülni arra, hogy a jövő évtől lehetőség szerint pályáztatás útján hozzáférjenek ezekhez a támogatásokhoz. A másik dolog, amit elmondtam, az az, hogy nem elég pusztán a teljesítménysportra pénzösszegeket szállni, ugyanis pontosan a Marosi Kosárlabda Klubnál történt meg az, hogy a korábbi vezetésből valaki rossznak tartotta, és konkrétan azt állította, hogy csak nyeli a pénzt a gyermekcsapat, és ezért ez a csapat ma már nem létezik, vagy egyszerűen el van lehetetlenítve. Tehát, hogyha utánpótlást, nevelést akarunk, és példaképeket nyújtani helyi fiatalok számára, és esélyt adni számukra arra vonatkozóan, hogy fejlődhessenek, hogy kibontakozhassák a tehetségüket, ahhoz mindenképpen egy nagyon szakszerű módon összeállított menedzsment terv mentén el lehet indulni úgy, hogy ráadásul a Marosi Kosárlabda Klubnak az egykor meglévő erkölcsi tőkéjét is visszaadjuk, vagy visszaszerezzük úgy, hogy ne elsődlegesen közpénzből származó finanszírozásoktól függjön, hanem az csak egy kiegészítő finanszírozás legyen, és lehetőség szerint magánvállalkozások, magáncégek adják a legfőbb szponzori támogatásokat, természetesen a szövetségtől származó támogatások mellett, közvetítési díjakból, reklámszerződésekből, stb. Tehát, hogyha versenyről beszélünk, akkor nem pusztán 4/4 idő alatt beszélünk versenyről, amit a pályán egyébként a fair play szabályai mentén kell mi helytálljunk, és lehetőség szerint megnyerjük ezt a meccset, hanem a 4/4 időn kívül is, pályán kívül is, amikor arról van szó, hogy támogatókat szerzünk, finanszírozást szerzünk, pénzt szerzünk, mind magánszemélyektől, szurkolóktól, mind pedig vállalkozóktól, akkor szintén egy tisztességes versenyszabályok mentén tesszük ezt meg.
Itt a Marosvásárhelyi Rádió, a Székelyföld hangja.
Benne pedig a Naprakész című műsort hallgatják. Vendégünk ma a stúdióban Herman Márk Krisztián, a Marosvásárhelyi Városi Tanács Szabademberek pártja frakciójának tagja, és eddig a legutóbbi tanácsülés részleteiről, a költségvetés kiegészítés menetéről, vitájáról, illetve hát a profi sportnak a további támogatási kilátásairól beszélgettünk. De hát, kedves Krisztián, azért a közember szempontjában, nem tudom, én van 10 000 ember, aki kijár meccsekre, kosárlabdára talán még kevesebb, 3 000 ember. Az idősebb korosztály és a városlakók nagy része mégis inkább annak örvend, hogy nem drágul a szemét, elszállítási díj, hogy több autóbusz lesz, korszerűbb, hát ugye sport az, mondom, ez egy elég kis százalék lakosnak a szívügye, persze itt lehet, hogy a tőzsgyökeres vásárhelyek engem most meg fognak emiatt kopasztani, de végül is a lakosoknak és az embereknek inkább az az érdekük, hogy kevesebbet fizessenek közszolgáltatásukért, és el a költségvetés kiegészítés, ha jól értettem, ezt is célozta. Eltakarítódik a lenti bevásárló központi mögött levő régi szeméttároló, bűzlő szeméttároló megszüntetődik. Ezt az alpolgármester úr, Szerzsú Papuk jelentette be az ülés kapcsán, a költségvetés kiegészítés kapcsán, hogy több autóbusz lesz, eltakarodik a szemét, nem kell fizetni pluszt a szemét elszállítási díjét. Hű, de jó lesz nekünk Marosvásárhelyen.
Na jó, akkor engedje meg nekem, szerkesztő úr, hogy legalább néhány pillanat
erejét. Ne haragudjon, jelzi Nemes Attila műszaki munkatársunkra, hallgató van a vonalban, úgyhogy ne tartsuk a telefon közelében. Üdvözöljük, adásban van, haló.
Jó napot kívánok.
Ezért csokolom, Lelati. Röviden is velősen kérném
igen,
szépen.
Igen, nem, csak ennyit akarok megkérdezni a Márk Krisztiántól, hogy végre méltóztattak adni szobát, hogy tudjon fogadóórát tartani, hogy az emberek tudjanak menni hozzá. Ennyi az egész. Tudnélik, ezt már megkérdeztem, de még akkor azt mondták, hogy még nem adtak neki szobát. Ugye, mert ha van, akivel szóba állni, akkor nem lehet, mert megakadályozzák, ugye már azok, akik mindent megakadályoznak. Ezt nem kell külön mondjam, ezt tudja már kis úr, hogy van. Tehát ez, hogy minél hamarabb adjanak szobát nekik, ezeknek a szabad emberek pártjának, azért, hogy tudjunk oda menni és elmondani a bajainkat.
Megértettük. Mert van kihallgatás, van fogadóórája, kedves Krisztián.
Fogadóórán változatlanul van, csak annyi, hogy polgármester úr mind a mai napig nem méltóztatott kitenni a hivatal honlapjára azt is, hogy mikor. Tény és való, hogy mind a mai napig nem biztosítottak egy helyiséget a tanácsosok számára, ahol egyébként a munkájukat elvégezhessék, beleértve a fogadóórákat is. Én nem mutatkozom továbbra sem hajlandónak arra, hogy több kamera pásztázó felügyelete alatt a 13-as szobába menjek, ahol egyébként naphosszat filmezik az ügyfélszolgálat munkatársait is. Viszont a Posta utca egy szám alatt nyitottunk most egy földszinti irodát, és előzetes bejelentkezés alapján ott bármikor tudjuk önöket fogadni, tehát időközben orvosoltuk a problémát részben.
Ez a régi Báb Színházzal szemben?
Igen, pontosan. Hát a Bernádi szobor oldalán szembenéz a Bernádi szoborral a bejáratunk, tehát nagyon könnyen megtalálhatók vagyunk. Telefonszámunk elérhető és publikus egyébként a polgármesteri hivatal honlapján is. Renáté asszonynak is azt hiszem, hogy most már megvan a számom, és akkor tudunk egyeztetni időpontot. Visszatérve az ön kérdésére, hogy alpolgármester úr bejelentette ezeket a nagy hangzatos lépéseket. Hát buszok tekintetében is egyelőre úgy állunk, mint romániai viszonylatban az autópályák tekintetében, hogy autópályáink jelen pillanatban csak papíron vannak. És ha megengedi nekem szerkesztő úr, egy kicsit kilépnék a komfortzónámból, vagy a városi tanácsosi szerepkörömből, és egyszerű marosvásári polgárként reagálok az alpolgármester úr hangzatos ígéreteire, és azt mondom, hogy hiszem, ha látom. A buszok tekintetében van egy előzmény, és pedig az, hogy tavaly megvásároltak 20 új autóbuszt, és nagyon gyorsan siettek ezeket fura mód pontosan választási kampány kellős közepén az útvonalakra bocsátani. Idén szintén 20-at akart a városvezetés megvásárolni. Rádó Balázs kollégámmal eléggé határozottan küzdöttünk meg azért még a tavasz folyamán, hogy 40 autóbuszt vásároljunk, és nem 20-at. Végül megállapodtunk egy 30-as középarányosban, és 30 autóbusz vásárlását irányoztuk elő a márciusi költségvetésben. Ahhoz képest, hogy mennyire siettek ezeket a buszokat a tavaly megvásárolni kampányban, és rögtön el is indítani őket, idén már egyáltalán nem siettek az úriemberek. Tehát még mindig csak papíron van meg az a 30 autóbusz, amit még márciusban terveztünk megvásárolni, pont a költségvetésben elirányzott nagy összegekkel. Ami pedig a leasinget illeti, hát alpolgármester úr úgy gondolja, hogy most ő hirtelen feltalálta 15-ször a melegvizet vagy a spanyol viaszt. Mi azon nyomban még márciusban mondtuk el azt, hogy a többi autóbuszt, ami szükséges még egyébként ahhoz, hogy bontsuk fel már végre ezt a méltánytalan és a város számára előnytelen társulási szerződést a Szilettinával, a többi buszt vegyük meg leasing formájában. Hónapokig azt mondták, hogy nem lehet, hogy lassú procedúra, hogy nehézkes. Most pedig nagy hirtelen feltalálták, hogy mégis leasinggel tudunk autóbuszokat vásárolni. Azt is el kell mondanom, hogy jelen pillanatban egy olyan határozattervezeten dolgozom, amely egyébként pontosan a Szilettinával megkötött szerződés felbontását célozza meg. Tehát eléggé belefújtunk megint a nullás lisztbe, és gondolom, hogy megint konkrét érdekeket fogunk sérteni, de el kell magyarázzam a marosvásárhelyeknek, hogy miért szükséges ezt megtenni. Jövő évtől, 2018-tól megnyílnak azok az Európai Uniós pénzalapok és finanszírozási vonalak, amelyek révén korszerűsíteni tudjuk a városi közszállítást. Marosvásárhely konkrétan 26 millió eurós összegre pályázhat. Ez óriási összeg. Viszont az egyik alap pályázhat. De le is tudjuk hívni, most nem kell messzire menni Magyarországig vagy Ausztriáig, elég, ha elmondjuk, hogy például a Kokáért a szomszédos településünkön Maros-Szentgyörgyön pályázott Maros-Szentgyörgy polgármesteri hivatala 10 pályázattal 11 millió eurós támogatásra, és sikerült ezt Maros-Szentgyörgynek megszereznie. Egyedül mi Marosvásárhelyen vagyunk képtelenek hatékonyan és profi módon olyan Európai Uniós pénzalapokra benyújtani pályázatokat, amelyekkel végső soron a városban lakó emberek életminőségét javítjuk.
Igen, mert a polosok egyfolytába keresztbe tesznek, pedig a városvezetés azt szeretné, hogy menjen előre az úthenger, hogy javuljon a város. Hát mindig a polosok jönnek, főleg Rádó Balázs és Herman Márk Krisztián, aki keresztbe tesz, és
az a baj, szerkesztő úr, hogy ahol az úthenger végig megy, akár csak ahogy az elefánt végig taposott, rendszerint a fű sem nő. Tehát ők mennének azzal az úthengerrel, csak az a baj, hogy eddig romboltak vele, és csak bizonyos csoportérdekek mentén.
Ezt az iróniát. Hát végül is ez pontosan a hivatalos közleményekből kifele, hogy hát né, azért nem jár a polgármester úr sem a városi tanács üléseire, mert nem tud szót érteni önökkel, és egyfolytában csak fenyegetőznek a helyet, hogy építőjelekben
állának hozzá. A demokráciának ára van és szabályai vannak, és a demokrácia az nem egy többség diktatúráját jelenti elsősorban, hanem az, hogy hallgattassék meg a másik fél, még annak a véleménye is, aki éppen kisebbségben van.
Ismét hallgatót köszönhetünk kérni, akkor bocsánat. Üdvözöljük, adásban van, haló.
Jó napot kívánok.
Jó napot kívánok. Kérdezem, szerencsék.
András.
Üdvözöljük, hallgatjuk.
Volna egy javaslatom, mert itt már nagyon sokszor, nagyon régóta szúrja a szememet a városba, például a szemételszállítás a főutakon. Nappal történik. A Szabadság utcán, mikor végigmegy a szemétautó, aztán ottan kilométeres sorok állnak ki. A Szent György utcában szintén, a Dozsa György utcában szintén. Nem lehetne megoldani azt, hogy éjjel, ki van világítva az út, hogy éjjel szállítsák ezekből a forgalmas utakból a szemetet?
Nagyon jó felvetés. Tökéletesen igaza van, jó magam is többször saját bőrömön tapasztaltam ezt.
Hát reggel például a Dozsa György utcán nem lehet, ha 8:30-8:30 között megy a szemetes autó, nem lehet végigmenni. Olyan dugók vannak, hogy már a Fortunánál áll a sor vég.
Egyetértek önnel, András, sőt, elmondok egy ennél durvább példát is, hogy igen? Például reggel, amikor a szülők a Bolyaiba viszik a gyermekeiket,
úgy van.
Ugyan abban az időpontban, amikor éppen szállingoznak be a gyerekek az iskolába, akkor szállítják a Bolyai utcán is, és a Bolyai tetőn is a szemetet, és egyszerűen leblokkolják a forgalmat, és tarthatatlan ez az állapot. Többen jelezték ezt egyébként már több város részről. Én úgy gondolom, hogy egy nagyon alapos tárgyalás szükségeltetik a hulladék szállító vállalat vezetőségével, hogy ezeknek a tarthatatlan állapotoknak véget vessünk. Itt ennél többről is kell majd tárgyaljunk a Szalubri szervvel, mert ma sem látjuk például a szelektív hulladékgyűjtésre vonatkozó terveket. Ma sem látjuk azt, hogy javult volna a hulladékszállításban a minőség, sőt, konkrétan romlott, rengeteg helyről eltűntek már azok a kékszínű konténerek, ahová a papírhulladékot lehetett eldobni, ezért most a háztartási hulladékkal együtt keverik a papírhulladékot. Vannak olyan helyek, ahol már eltűntek a PET-palackokra szánt sárga konténerek is, a PET-palackokat is a háztartási hulladékkal szállítják, tehát van egy nagyon nagy romlás a minőségben, és ez egyébként, ahogy ön nagyon helyesen meg is említette, ez sajnos a szállítási logisztika folyamatban is megmutatkozik. Hát, én köszönöm, hogy szólt, és...
Én személyesen voltam tanú, kijött a szelektív szállítókocsi, felemelt a kontájnert,
és egybeöntik,
egyiket,
igen.
A másikat, egyből egyiket a másikra, hiába szelektáljuk, akkor, hogyha egyiket a másikra önt, és úgy viszi.
Saját szememmel láttam én is, sőt, még fényképeket is készítettem, hogy egybeöntötték. Tehát ez egyszerűen nem méltó egy már modern 21. századi Európai Uniós tagállamhoz, és egy európai városhoz, mint Marosvásárhely.
Az éjjel ki van világítva a főút úgy, hogy lehet tűbe cérnát fűzni, és akkor miért nem lehet éjjel leszállítani, mint nyugaton is van, éjjel mennek és szállítnak, nem senkit nem zavar, eredni, hogy menjen.
Köszönjük a felvetését, megértettünk, és jó. A tanácsos úr is lejegyezte ezt, valószínűleg, hogy határozott tervezet fog ezzel kapcsolatosan készülni. Na már most ott tartottunk, hogy ugyebár nem túl, enyhén szólva nem túl, vagy nagyon finoman fogalmazva nem túl rózsás a viszonyuk a városvezetéssel, olyannyira, hogy sajtótájékoztatón jelentették be a múlt héten, hogy ügyészségi feljelentést szándékoznak tenni két ügyben is a polgármester ellen. Aztán derültékből jött a villám, úgymond, mert hogy a korrupcióellenes ügyészség már vádat is emelt Dorin Flória polgármester ellen, illetve hát személyes tanácsadója Claudio Major ellen. Visszalépnek-e, vagy ezt a szándékukat továbbra is kifejtik? Egyáltalán megtörtént-e már az a bizonyos feljelentés, és milyen ügyben?
Nem, szerkesztő úr, nem lépünk vissza. Ha valamiről mi híresek vagyunk, az volt, hogy soha nem tettünk fedezet nélküli ígéreteket, és még véletlenül sem jelentünk be, csak
lufikat, és hogy ezek utána szépen kipukkadjanak. Fogjuk meg a gyeplőt a másik végéről. A legújabb büntető eljárás, amely a polgármesteri személyes tanácsadója ellen elindult, az azért volt, mert egy éven keresztül dacár annak, hogy már két rendben állapította meg mind a Nemzeti Fedhetetlenségi Ügynökség, mind pedig a legfelsőbb bíróság az, hogy érdekkonfliktus okán összeférhetetlen a polgármester személyes tanácsadója, aki egyébként korábban a alpolgármesteri tisztséget és városi tanácsosi tisztséget töltött be. Eltiltották a szóban forgó úriembert közügyek gyakorlásától, tehát semmilyen köztisztviselő és választott tisztségviselői funkciót nem tölthet be a következő 3 évben. Erről egyébként, ha jól emlékszem, egy korábbi műsorban beszélgettünk is részletesebben. Tény és való, hogy mi a POL tanácsosai voltunk az egyedüliek, akik folyamatosan, unosuntalan elismételve a nyilvánosság előtt is szóvá tettük, hogy ez minimum erkölcstelen, ha csak nem törvénytelen. Tény és való, hogy 9200 olyan kifizetési és átutalási megbízást írt alá egyébként egy olyan ember, akit közügyektől eltiltottak. Minek után, hogy értsük meg egy kicsit a dolgot, konkrétan, amit ő nem írt alá, az nem került kifizetésre. Tehát döntéshozói és végrehajtói pozícióba helyezték az egyébként két jogerős bírósági ítéletben megszabott tiltás ellenére. Ne csodálkozzunk, hogy olyan esetekben, ahol mind a polgármester úrnak, mind pedig a személyes tanácsadójának már idézőjelesen fogalmazva se törvénye, se istene, se embere, hogy utána bedől ez az egész kódszerály. Na már most, hogy miért teszünk mi büntető feljelentést? Egyfelől a polgármester visszaélve a hatalmával folyamatosan a szőnyeg alá söpri és ellehetetleníti a kezdeményezéseinket. Jelen pillanatban 10 határozattervezetünk volt letéve az asztalra, amelyeknek zöme egyébként átment mind a transzparencia törvény által előírt közvitára bocsátási fázison és átvilágítási fázisokon. Megkaptuk a pozitív szakvéleményeket a szakigazgatóságoktól, pozitív jogi szakvéleményezéseket kaptunk, hogy egyébként törvényes az a határozattervezet, és a polgármester úr pedig folyamatosan megtagadja azt, hogy kérésünk ellenére is napirendre tűzze a már hónapok óta közvitára bocsátott határozattervezeteinket.
Nem tudnak szót érteni vele, vagy nem is akar szóba állni önökkel, vagy önök nem akarnak a polgármesterrel szóba állni, mert végső soron tárgyalás lenne a megoldása minden kritikus kérdésnek.
Szerkesztő úr, valamelyik korábbi műsorban még nagyon jót derült ön azon, hogy hogyan nevez minket trógereknek, csavaróknak, semmire kellő gazembereknek, akik semmit nem csináltunk és semmit nem tettünk le az asztalra életünk folyamán. Én nem tudom, hogy azok után, hogy polgármester úr folyamatosan belénk törli a lábát és megaláz minket úton útfélen a nagy nyilvánosság előtt, hogyan keresni hirtelen a velünk való együttműködés lehetőségeit. Mi egyébként nem barátkozni mentünk oda, hanem elsősorban a városlakóknak és a városunknak az érdekeit képviselni. És ezt úgy gondolom, hogy egyébként, ha betartunk bizonyos demokratikus normákat, és nem utolsó sorban, ahogy az öregek szokták mondani, az első otthon töltött 7 év mentén, kialakult iratlan és írott szabályok mentén tesszük a dolgunkat. Én úgy gondolom, hogy intézményes keretek között, ha nem is barátkozunk, de előre tudjuk vinni a város ügyeit. A másik büntető feljelentés, amit készülök megtenni, az arra vonatkozik, hogy tanácsosi minőségünkben folyamatosan megtagadják tőlünk a közérdekű adat, az igényelt közérdekű adatok rendelkezésünkre bocsátását. El kell mondanom azt, hogy a múlt héten volt már az 5. közigazgatási perem 1 év leforgása alatt közérdekű adatszolgáltatás megtagadása miatt ítélethirdetés holnap után lesz, mert kértem 1 hét haladékot végső következtetések benyújtására. Tény is való, hogy megelőlegezem, megkockáztatom, ez lesz az 5. megnyert perem a 6-ból, ami egyébként terítéken van. Györfi Júlia kolléganőm is egyébként 1 éven keresztül pereskedett a hivatallal azért, hogy rendelkezésére bocsássák a polgármesteri hivatal épületének tervrajzait, hogy 2 két fiatal műépítész segítségével, akik egyébként ingyen és bérmentve társadalmi munkában akartak egy akadálymentesítési tervet készíteni, mint egy megpróbálva teljesíteni egy olyan törvényi kötelezettséget, amelyet 11 éve nem képes a városvezetés teljesíteni. Egy éven keresztül pereskedett Júlia azért, hogy neki adjon igazat a bíróság, és azt mondja a közigazgatási bíróság, hogy már pedig közérdekű adatnak számít egyébként egy polgármesteri hivatal épületének a tervrajza is. Hova tovább? 6 perből részemes a 7. Júlia részéről. Tehát nekünk van már összesen 5 megnyert perünk, jön a 6., ebből egyébként 3-at jogerősen megnyertünk, tehát végleges bírói döntésünk van, a többiek még fellebezési szakaszban vannak, ott is hamarosan megszületnek a jogerős ítéletek, de tény és való, hogy bizonyított, miként a polgármesteri hivatal, a városvezetés és a szakaparátusban dolgozó emberek egy része szándékosan és rosszhiszeműen folyamatosan elgáncsoltak minket abban, hogy egyébként azokkal a jogkörökkel élve, amelyeket számunkra sarkalatos törvények biztosítanak, szerkesztő úr, mi elvégezhessük a tanácsosi munkánkat. Úgyhogy emiatt mi hivatali visszaélés véget, igen, büntető feljelentést fogunk tenni. A következő 2-3 hétben nagyon jól és részletesen megalapozott formában bizonyítékok bekapcsolásával, becsatolásával le fogjuk tenni ezeket a feljelentéseket. Nem maradt más választásunk sajnos, mint hogy a jelenleg regnáló, mondjam ki egyenesen és nyersen, diktatórikus városvezetéssel szemben egyedül az igazságszolgáltatás nyújtotta lehetőségekkel élve próbáljunk helytállni és a tanácsosi munkánkat elvégezni, azt a munkát, amellyel egyébként közel 7000 választó bízott meg minket több mint egy évvel ezelőtt Marosvásárhelyen.
Két rövid és nagyon rövid választ kérek két kérdésre itt a beszélgetés végén. Jó-e az, hogy egy év csúszás után 2 alpolgármestere van a városnak? Hogyan tudna felük dolgozni?
Én azt mondom, hogy jó, és pedig azért, mert mindegy.
Az előbb nem azt mondta papuk alpolgármesterre nézve.
Jó, hogy van alpolgármesterünk. Az más tártészta, hogy hogyan végzi egyik másik a munkáját. De végre valahára van 2 alpolgármesterünk. Sajnálom.
Ezek érdem, mert a polgármesteri hatáskör egy jó részét átruházta rájuk, sőt olyannyira, ami nem volt korábban, hogy aláírási joguk is van.
Természetesen, ez a dolgok normális menetet. Tudnilik még mindig.
És önök kezdeményezték.
Ez így van, és azt is leírtam az indokolásban, hogy miért. Leírtam azt, hogy azért, hogy térjünk végre vissza a normalitás talajára, ne egy olyan ember bitorolja hatalmat a városban, és irányítsa ezt a várost, akinek egyébként nincsen minősége, sőt, törvényi tiltás alatt áll. Nem tűnik furcsának, hogy az alpolgármester választás után...
Tehát jó, ne haragudjon, muszáj vívápontot tenni. És az utolsó kérdésem az, hogy megfelelne jelen pillanatban, akár 2017 végén, vagy 2018-ban az, hogy előrehozott helyhatósági választásokat tartsanak Marosvásárhelyen, ha ugyebár a polgármesternek le kell mondania, vagy mennie kell?
Erre van egy nagyon határozott válaszom, és pedig az, hogy igen. És azt is elmondom még egy fél mondatban, hogy miért. Azért, mert úgy gondolom, hogy minden egyes nap, amely úgy telik el, hogy változatlanul ugyanez a városvezetés áll a város élén, az Marosvásárhely számára elvesztett idő. Tehát minden nap, amíg Dorin Flória és a körülötte lévő szakaparátus vezeti ezt a várost, úgy, ahogy egyébként láttuk, hogy miként indult mély repülésbe Marosvásárhely az elmúlt években, én úgy gondolom, hogy vesztesség, és igen, jótékony hatással lenne Marosvásárhelyre nézve, és egy előrehozott választás megszervezése, hogy végre elinduljunk a normalitás és a fejlődés útján.
Tisztelt Herman Már Tisztián, városi tanácsos, köszönöm, hogy bent volt, és minden felvetett néha kényes kérdése is válaszolt, amint újabb fejlemények lesznek, viszont várjuk idő stúdióban.
Én köszönöm a lehetőséget.